János evangéliuma van előttünk egészen a nyárig, és ebben a sorozatban olvasom most fel János evangéliuma első részének a 35-től az 51. versig terjedő szakaszát. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem! Fülöp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánállal, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, akiről írt a törvényben Mózes, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, a József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánáll. Fülöp így válaszolt: jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánáll közeledik feléje, ezt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánáll megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánáll így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Az igehirdetés sorozat, amiben együtt vagyunk egészen a nyárig, János evangéliumából lévő alapigéken fog alapulni, és ezen megyünk végig. De folyamatosan két kérdés van velünk, aminek a feszültségét valószínűleg érezzük a mindennapi életünkben is. Ezt a múlt alkalommal elmondtam, de néha el fogom mondani ilyen bevezetőként, hogy ne feledjük. Egyrészt nagyon sok olyan globális folyamat van, ami érint bennünket többé vagy kevésbé, ami zajlik a világban, amivel kapcsolatban néha az ember tehetetlen, vagy azt kérdezi, hogy mit akar ezekkel Isten, vagy hogy engedi meg, vagy van erre ráhatásunk, akármilyen változások, amik érinti a bolygónkat, az élőhelyünket, a klímaváltozástól elkezdve gazdasági folyamatok, akár az egész járványhelyzet, lelki kérdések, értékrendbeli válságok, nagyon-nagyon sok minden. És a keresztények egy része szívesen foglalkozik ezzel, de mások pedig azt mondják, hogy ezeket én szeretném kizárni, és a saját lelki életemmel foglalkozni. És leginkább arra van szükségem, hogy épüljek és erősödjek, és én valahogy túléljem ezt az életet, találják egy közösséget, ahol ezt meg lehet valósítani, ahol megtartjuk egymást, és nem is akarunk hallani ezekről a folyamatokról. És nem könnyű ebben megtalálni egyrészt az egyensúlyt, másrészt pedig az evangéliumi válaszokat, de hisszük, hogy Isten miközben személyesen törődik velünk, és meg akar újítani bennünket, és szeretné, hogy lelkileg növekedjünk, hogy az övé legyünk, hogy mint közösség növekedjünk, hogy egy olyan hely legyünk, ahol az evangéliummal lehet találkozni, és átformálódhat az életünk, eközben viszonyulhatunk mindahhoz, ami a tágabb környezetünkben is történik. Az igehirdetés sorozatban ez egy hosszú út, és nem feltétlenül könnyű a megértés. És teljesen egyértelmű, hogy ezen a skálán különféle helyeken helyezkedik el. De pont ez a lényeg, hogy akárhol is vagyunk, Isten formálja a szívünket, és abban érint meg bennünket, amiben éppen szükségünk van. Mert hogy az, ahogyan a világban jelen vagyunk, és ahogy Krisztus tanítványaiként viszonyulunk akár nagyobb folyamatokhoz is, vagy egyszerűen a környezetünkhöz, az nagyon gyakran nem módszereket jelent, hanem látásmódot, szívet, hozzáállást. És ezt akarja Isten az ige által formálni bennünk. Az elmúlt vasárnap arról volt szó, János 1.1.14-ből, hogy Isten gazdája a világnak. Isten teremtette és alkotta ezt a világot, és ránk bízta, és ilyen módon lehetünk jelen. Isten ajándéka mindaz, ami a környezetünkben van, semmiképpen sem azért adatot, hogy kizsákmányoljuk, vagy hogy visszaéljünk vele. Az Istentől elszakadt ember pusztítja és emészti fel a kapcsolatait, tulajdonképpen saját magát is és a környezetét. A teremtettségi állapotunk pedig egy alázatos, odafigyelő és törődő hozzáállásra hív. A mai igényben pedig Jézus követése és a tanítványi létnek a lényege van előttünk, ami megint csak jóval többről szól pusztán, mint a személyes megtérés vagy a személyes üdvösségnek a kérdése. Öt dolgot szeretnék itt kiemelni, öt pontban fókuszálni arra, amit a tanítványi lét kapcsán az ige üzen nekünk. Talán a legeslegfontosabb az első, ami feltárul előttünk itt ebben a történetben, hogy a tanítványi lét egy olyan dolog, amiben Isten az aktív, és ő a középpont. A tanítványok elhívásának egyik központi jellegzetessége, hogy nem a tanítványok választanak, akkor is, ha elkezdik követni Jézust. Nem az történt, hogy egy katalógusból kiválasztották a számukra legmegfelelőbb vallási vezetőt. Nem az történt, hogy elmentek valami válogatóra, ahol meghallgatták a jelölteket, és kiválasztották a legalkalmasabbnak tűnő mestert. Nem az történt, hogy jó ajánlások, jó tapasztalatok alapján protekció révén bekerültek a legeslegjobb helyre. Nem arról volt szó, hogy a legizgalmasabb, a legújabb trendet akarták kiválasztani, hanem arról, hogy Isten aktív, kezdeményez, és ő munkálja a cselekvést ezekben az emberekben. Mégpedig úgy, hogy valahogy szomjúságot ébreszt bennük. Úgy intézi a helyzeteket, hogy megtörténjen a találkozás. Ahogy végigolvassuk csak ezt a szakaszt, megdöbbentő, hogy hogy pont így alakult minden. Itt van egy felsőbb rendezés. Mert az ő követése, mármint Jézus követése, a neki való engedelmesség, az ő akaratának való szolgálatról szól, szöges ellentétben azzal, amit nagyon sokan akár ma is gondolnak az Isten kapcsolatról. És hadd mondjam így ki, hogy olykor elképzelhető, hogy ez nem csak nagyon sokan valahol a másik kontinensen, hanem mi közöttünk és a saját szívünkben is így lehet. Jézus követése és a tanítványi lét nem azonos egy olyan spiritualitással, amiben szó van Jézusról is, de alapvetően mi intézzük és rendezzük azt, hogy mi legyen a tartalma az Isten kapcsolatunknak. A tanítványi léten ugyanis nem a saját döntés és a saját választás van a középpontban. Miközben nagyon sokszor az evangélium hirdetésében erről beszélnek a lelkészek, hogy te most dönts Jézus Krisztus mellett. Én emlékszem a saját megtérésemre, és arra is, hogy 15 évesen én azt éltem meg, hogy én döntök. Azt éltem meg, hogy én helyzetbe kerülök, valamit felismerek, és én valamit szeretnék és akarok. És ahogy teltek az évek, egyre inkább feltárult előttem, és világossá vált előttem, hogy nem én döntöttem, hanem Isten döntött, és ő hozott helyzetbe. Sőt, azt is felismertem, hogy jóval a megtérésem előtt ő már keresett. Jóval előtte már hívott, hívogatott, és én nem vettem észre, és én nem akartam. Szóval az Isten kapcsolatomban az én döntésemnek leginkább hátráltató szerepe volt abban, hogy tanítvány legyek, és nem segítette elő ezt a folyamatot. Igen, mert róla kell, hogy szóljon valahol a tanítványságunk. A Krisztus követésének ez a lényege. Nem az, hogy éppen hogy vagyunk lelkileg, vagy mennyire érezzük őt közel vagy távol, hanem hogy cselekedjük a mennyei Atya akaratát. Valahogy megértsük és kövessük őt. Újra és újra meg kell állnunk Isten előtt és kérni azt, hogy szabadítson meg Isten mindattól, ami nem ez az ővele való kapcsolatban. Na jó, de akkor mi lesz az egyénnel? Második pont. Hol van a személyesség, a személyre szabott törődés? Mindezekkel együtt azt látjuk ebben a történetben is, hogy miközben ő dönt és ő hív, megvan a személyes dimenziója is annak, hogy hogyan lesz valaki tanítvány. Csodálatos, ahogy a történet szövődik. Csodálatos azok a látszólag véletlenszerű találkozások, az ellenállhatatlan vonzás, az emberi kapcsolatrendszernek a működése, ahogy egymásnak adják át a hírt. És azt látjuk, hogy miközben a tanítványi lét középpontjában Jézus Krisztus és az ő döntése van, közben fel van jegyezve a tanítványok neve. Valaki új nevet kap. Itt van az ő személyes emberi reakciójuk. Meg van örökítve, hogy hány óra volt. Az ő történetüknek fontos részletei vannak itt. Láthatjuk a hívást, ami eléri őket, de az ő személyes reakciójukat is megörökíti a Szentírást, a kételkedésüket, a bizonyosságukat, mindent, amit megkaptak az Istentől. A tanítványok ugyanis, miközben az élő Isten kerül az életük középpontjába, nem elveszítik a személyiségüket, nem feloldódnak, nem válnak arctalan robotokká. A bűn az, ami eltorzítja az embert. Az Istentől elszakadt állapot az, ahol a gonosz, szétdobáló tevékenysége miatt, a bálványimádás kegyetlen és kérlelhetetlen erői miatt az ember fizikailag is, lelkileg is fokozatosan, de biztosan szétesik, és egyre kevésbé lesz és tud megmaradni embernek. Krisztus követői ebben az odaadásban és önfeladásban nem szétesnek, nem kifordulnak magukból, hanem inkább magukra találnak, inkább összerendeződnek, a helyükre kerülnek, olyanok lesznek, amilyenné Isten alkotta őket. Olyanok lesznek, mint a dülöngélő vitorlás, ami megfelelő tőkesúlyt kap, stabilitást, és aztán fúj a lélek szele, és képesek suhanni a vizen. Van tehát személyes törődés. Megjelennek a személyes sorsok, sőt, helyreállnak. A helyreállás azonban egy folyamat, és ez a harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék. A tanítványi lét és a tanítványá válás folyamat. Nagyon sokszor, szintén igehirdetésekben hallani, hogy legyél Krisztus követője, döntsél, mondd el ezt a megtörőimát, rendben, akkor most már te tanítvány vagy. Benn vagy. Része vagy a klubnak. És itt el lehet tengődni, vagy szóval, hogy így valami majd így lesz. Ez az előtte-utána nagyon sokszor nagyon hangsúlyos. De az, hogy ez mennyire egy összetett folyamat, mennyire egy olyan dolog, amiben nagyon-nagyon hosszú utat kell bejárni, arról nagyon sokszor kevés szó esik. Krisztus követésével, a tanítványi léttel egy nagyon izgalmas folyamat kezdődik. Olyan ez, mint egy beinduló kémiai láncreakció. Olyan ez, mint egy belendülő zenei futam, egy kiteljesedő polifónia. Olyan ez, mint egy meglendülő cselekmény, sok-sok szál összekapcsolódása, mintázat kirajzolódása egy történetben. De idő, aminek vannak olyan periódusai, amikor nem annyira intenzív, amikor érik. Van, amikor úgy tűnik, hogy visszafejlődik, hogy visszaszorul. Egy folyamat kezdődik el azokban, akik Krisztus tanítványaivá válnak, de igazából a tanítványságot élethosszig kell tanulni. Megdöbbentő beszélgetni olyan keresztényekkel, akik évtizedek óta, 40, 50, 60, akárhány éve keresztjének is elmondják, hogy ők mit tanulnak a tanítványságból, Krisztus követéséből. De ha a tanítványokat is látjuk, és amennyit megőriz az írás az ő életükből, ugyanez mondakozik ki előttünk, hogy folyamat, hogy úton vannak. És mi kívülről nagyon okosak vagyunk, így olvassuk, haj, de rosszul csinálják, haj, hát lehettek volna engedelmesebbek, itt egy kicsit jobban kellett volna hinni, itt nem kellett volna úgy kötekedni, itt ezt meg ezt kellett volna tenni. De hát vajon, ha a mi történetünket látná, vagy olvasná bárki is kívülről, miket mondana róla? A tanítványi lét folyamat, és azt látjuk, hogy Krisztus követői, akik itt elindulnak, és akiknek itt a nevei meg vannak örökítve, azok, amikor lelkesednek, botladoznak, megértenek dolgokat, aztán nem értenek meg, aztán hisznek, és aztán hitetlenkednek, és elfordulnak, és visszatalálnak, és valamikor úgy tűnik, hogy teljesen elvesznek, és elsodródnak, de aztán visszahozza őket az ellenállhatatlan szeretet, mert a tanítványi létük nem róluk szól, és nem ők a középpont, hanem az az Isten, aki elpecsételte őket, és aki hűséges. Aki elkezdte bennük az ő munkáját, és aki nem adja fel, a tanítványok sokszor feladják. És van, amikor megbánják azt, hogy elkezdték Krisztust követni. De az őket elhívó és szerető Isten nem bánja meg. Az élő Isten hűséges, és az ő ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Ez ott van, a Szentírásban le van írva. Hadd kérdezzem meg, hogy hol tartasz te most ebben a folyamatban? És nagyon fontos, hogy ezt most úgy kérdezem, hogy csak tényleg te válaszolj rá belül, így Isten előtt, és nyugodtan lehetsz őszinte. Lehet, hogyha valaki megkérdezi tőled, akkor nem tudod elmondani, vagy nem mered elmondani. Akár azt, hogy fogalmam sincs. Akár azt, hogy hát úgy tűnik, hogy nincs nagy baj, de nagy baj van. Igazából. Vagy azt, hogy megrekedtél, vagy akár azt, hogy amúgy köszönöm, én jól vagyok ebben a folyamatban. Az adott helyen és az adott ponton, ahol a folyamatban tartasz, két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy az alapján, ahol éppen vagy, ne vonj le messze menő következtetéseket. Mert lehet, hogy most éppen megrekedtél, de ez az egész életedről és az egész Krisztus követésedről nem von le egy globális értékelést. És fordítva is, hogyha éppen nagyon nyeregbe vagy, akkor sem vonj le messze menő következtetéseket, aki áll, vigyázzon, el ne essék. Másrészt pedig Isten elé tárhatjuk azt, ahol éppen tartunk és ahol vagyunk a Krisztus követésében. És ő nem ledorongol, hogy hát hogy tarthatsz még itt. Nem azt mondja, hogy már nem itt kéne tartanod, hanem valamilyen módon hiszem, hogy meg akar újítani és erősíteni, hogy visszafordulj, hogy irányba állj, és hogy betöltsd azt a küldetést, amire elhívott téged. A negyedik mondat az, hogy Krisztus követése és a tanítványi lét nem feltétlenül olyan, mint várnád. Ó, erről nagyon sokat tudnánk mesélni egymásnak. Nagyon sok meglepetés éri Krisztus tanítványait az ő követésében. Semmiképpen sem töretlen fejlődés, ahogy már az előbb is említettem, de talán nem is értjük, amikor tanítványok leszünk, vagy amikor ebbe megpróbálunk belelépni, hogy mennyi lemondás, alázat és szenvedés is ez. És olykor milyen rendkívüli, felemelő és csodák történnek, és olyan dolgokat láthatsz közelről, Isten munkáját közelről látni, ez a legnagyobb dolog ezen a világon. És ez is benne van. A tanítványok elég hamar rájöttek, hogy azért Krisztus követése nem olyan, mint gondolnák, ezért Péter meg is kérdezi, Máté 19, mi elhagytunk érted mindent, követtünk téged, hát velünk mi lesz? És Jézus erre ezt mondja. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett is. Mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvérét, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjét az én nevemért, az százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Nem biztos, hogy ez a válasz megnyugtatta Pétert, és nem biztos, hogy megnyugtat téged, mert hogy jó, lesz majd a mennyben valaki, de hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem vágyom arra, hogy üljek egy trónszékbe és ítélkezzek bárki felett is. Erre nem vágyom. Szóval ez a jutalom, ez nem, mondjuk neki mondta, nem nekem. De akár az is, ez a százszoros jutalom, és hogy így valamit kifejez abból, hogy igen, a tanítványok jutalma bőséges a mennyben, és nem fogható ahhoz, ami itt a földön áldozattal jár. De hol van ebben az evangélium? És valószínűleg ott van benne, hogy a tanítványnak a jutalma az az, hogy a mesterhez tartozhat, és ott lehet, és az lehet, amivé Isten teremtette őt. És kialakulhat és megerősödhet az a bizalmi kapcsolat, hogy az a mester, az az élő Isten, az a Krisztus, aki pontosan ismer engem, nemhogy most, a születésem előtt már ismert, ő tudja, hogy mire van szükségem, és hogy ő megtart, és a végén majd abban részesít, ami számára a legjobb. Rábízhatom ezt az ajándékot. Az 51. versben a felolvasott igében azt mondja Jézus Nátánaelnek a velük az egymással folytatott párbeszéd végén, hogy azért, mert megmondtam neked, hogy hol voltál tegnap, azért azt mondod, hogy én vagyok a messiás, hát jó, azért ez is valami, de ennél többet fogsz látni. Látni fogod a megnyílt eget, amint az Isten angyalai fel és le járnak. Minden zsidó ember, aki ismerte ezt a történetet, az tudta, hogy ez mi. Jákob álma, amikor elmegy otthonról, és éppen a testvérével össze van veszve, sőt, lehet, hogy üldözi is, vagy meg akarja ölni, nem lehet, becsapta az apját, egy nagyon csúnya történet, és éppen megy a családjához, az anyai részéhez, vagy a lábánhoz majd, hogy oda elszegődjön, és úton van, és ez a két világ között haza nem mehet, ahova tartoz, nem tudja, hogy milyen lesz, bizonytalanság, ez egy ilyen igazi, klasszikus, ilyen vákumhelyzet. A múltamhoz nem lehet kapcsolni, vagy az veszélyes, ami előttem van, azt nem tudom, sötét van, éjszaka van, lefekszik a pusztában, a legkevésbé biztonságos helyen, tehát nem lehet fokozni, és álmot kap, és látja a megnyílt eget. Ráadásul úgy, hogy ez az ember, ez a Jákob, valljuk meg őszintén, nem volt egy különösebben szent ember így ezen a ponton, tehát hogy nem érdemelte ezt meg, hogy fú, ő egy nagyon különleges ember volt, hanem azt mutatta ezáltal neki Isten, hogy én sokkal többet teszek, az én terveim jóval túlmutatnak nálad. Nem érdem szerint van. De látni fogod ezt a valóságot, és valamilyen módon Isten veled lesz, és megáld. És abban a történetben ő aztán felkel, és azt mondja, hogy ez itt a menny kapuja, és aztán felállított egy emlékkövet, és áld, oltárt, és azt mondja Jézus Nátánaelnek, hogy ehhez hasonló dolgokat fogsz látni, de maradjunk ebbe a képbe. Megint nem arról szól, hogy Krisztus tanítványaként akkor te majd látni fogsz extra spirituális dolgokat, mert ezért lehet, hogy ha nem mennék keresztény, én is akarnék keresztény lenni, hogy na végre ez itt a legjobb klub, mert itt vannak a legnagyobb spirituális élmények. Nem, hanem ez azt jelenti, hogy amikor te tanítványként a legérdemtelenebb állapotban leszel, amikor nem tudod, hogy honnan jössz, hogy hova mész, amikor minden oka meglenne arra Istennek, hogy ne szóljon hozzád, hogy ott hagyjon, és azt mondja, bocsánat, nem jött be, választok egy másik tanítványt, mert te nem vagy valami produktív, vagy nem vagy valami jó, akkor azon a ponton ő elpecsételi az ő hűségét és szeretetét. Ő megerősít téged. Ő nem hagy el téged, ő nem elfordul téged, vagy elfordul tőled, hanem megerősíti azt, hogy ő hűséges a szövetségéhez. Tudjátok, Jákob miért élhette ezt a dolgot át? Mert benne volt a szövetségben. Mert része volt annak az ígéretnek, amit Isten Ábrahámnak tett. Attól függetlenül, hogy éppen ő most csaló, vagy gazember, vagy mit csinált. Ha Krisztusban vagy, az ő szövetségében vagy, akkor ez Isten hűséges lesz hozzád. Akkor is, amikor nem érdemled meg. A tanítványi lét és a tanítványság és azok az áldások, amik ezzel járnak, ugyanis nem értem kérdései. Egyedül Krisztusért lehetnek a mieink. Befejezésül az ötödik, a globális távlatokról szeretnék még egy kicsit beszélni. Személyes életünkben tehát a Krisztus követése mindenképpen egy olyan hívás, ami ma is lehetőség a számunkra, és hogyha nem vagy még az ő gyermeke, az ő tanítványa, ha nem vallod magad az ő gyermekének, akkor közeledj felé is, és ragad meg ezt, és téged is hív. Nincsen egy ilyen válogatás, hogy csak ha nem tudom, kiket hívja, ilyen-olyan előképzettséggel, vagy nem tudom, milyen érdemekkel, hanem mindenkit hív az ő követésébe. Nem az alkalmasokat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Ragad meg hitáltal. De hogyha a személyes életedben te az övé vagy, akkor éppen abban a helyzetben, ahol a folyamatban tartasz, ő ott hív téged magához. És együtt érez veled, mert ő egy együttérző Isten. És nem elvet, de azt szeretné, hogy fordulj felé, hogy erősödj meg, hogy újulj meg az ő követésében, és hogy vállad engedelmesen mindazt, amivel a tanítványi lét jár, lemondással, odaadással, szolgálattal, önfeláldozással, józansággal. A közösségi szinten arra hív bennünket, hogy Krisztus tanítványaként a mellettünk lévő embert és a gyülekezet közösségében lévő másik tanítványt, sőt a gyülekezeten kívüli tanítványt is, aki Krisztusé, testvérnek lássuk. Azt mondja Jézus egyszer a tanítványainak, hogy a hatalmasok így meg úgy működnek a világban, de közöttetek ez ne így legyen. Erre hív bennünket. A gyülekezet nem egy ugyanolyan klub vagy közösség, mint bármilyen más közösség, hanem egy olyan hely az Isten országának akkora megjelenítője. Ha Istenre nézve, az ő szeretetére nézve, a versengés, a mindenféle kontroll, érzelmi manipuláció, hát ahogy működik egy közösség. A helyett tudunk odafordulni egymáshoz szeretettel, szolgálattal, bizalommal, alázattal, és tudjuk egymást különnek tartani magunknál. Krisztus tanítványainak a közössége egy valódi szeretett közösség, ami valós, valós és megküzdött kapcsolatokkal, valós, helyreállt folyamatokkal, ahol meg lehet a megbocsátásnak, a kimondott szavaknak az ereje, és ahol néha arra is lehet erőnk, hogy nem mondjunk ki mindent feltétlenül, amit nem kell. Ez a közösség, ez a tanítványi közösség, ami feltűnik másoknak is, és ami vonzó lehet, ahol az evangélium működik. És végül mire hív bennünket ez a tanítványi lét a teremtett világra, vagy a globális folyamatokra nézve? Az a fajta önfeláldozás, vagy lemondás, amit nagyon sokszor az igényel, hogy például valaki egy kicsit környezettudatosabban éljen, vagy hogy felelősséget vállaljon bárki másért a világ más részén, vagy hogy imádkozzon, vagy hogy oda forduljon bárki máshoz, aki mondjuk egy szegényebb részén él ennek a világnak, mint ő. Erre képesek olyan emberek is, akik nem keresztények. De bennünket, Krisztus tanítványait, arra hív Isten, hogy ez a jó gyümölcse lehessen az ő követésének. A tanítványi létnek a következménye az a fajta józanság, az a fajta odafigyelés, az a fajta szolgálat, ahogy jelen lehetünk a világban. Krisztus követőjeként ez a mértékletes élet szolgálja a közösségi érdekeket is. A fogyasztói mentalitás bálványimádás, a fejlődésbe vetett hit a birtoklás bálványáé, és ez pusztítja el a világot. Krisztus követése pedig alázattal nem csak a saját javunkat, a közösség javát, de a teremtett világ javát is szolgálja, és tudom, hogy ez egy óriási feladat. De itt ma csak annyit tegyünk, hogy kiáltunk a mi mesterünkhöz, és azt mondjuk, szeretnélek követni. Azt kérem tőled, Uram, és arra vágyom, hogy a te követésed, a vele való kapcsolat a lehető legkevésbé szóljon rólam, értitek, a magam körül falu forgásban, és szabadíts meg attól, hogy keressem a saját spirituális kielégülésemet ebben a kapcsolatban, hanem tudjam odaadni magamat ebbe a kapcsolatba neked. És hiszem, hogy te jót készítesz, te egészé teszel, te gyógyítasz, nem csak engem, de rajtam keresztül a közösséget és a világot is. Adja Isten, hogy ezt így legyen, hogy ezt tapasztaljuk, és ezzel magasztaljuk az ő nevét. Ámen. Imádkozzunk. Nagyon hálások vagyunk neked, Urunk, mert nem vonod vissza, amit mondtál, amit adtál, hogy hűséges vagy. És alázatosan borulunk eléd, és valljuk meg, hogy saját magunk miatt nagyon sokszor visszavonhattad volna, és igazad lett volna. Köszönjük neked a hűségedet, és kérünk, hogy tisztíts meg, újíts meg bennünket. És taníts, és vonj be ebbe a folyamatba. Imádkozunk azokért, akik most indulnának el, hogy ragadd meg őket a te követésedben, és imádkozunk mindazokért, akik megfáradtak, vagy csüggettek, csalódtak, hogy újíts meg és erősíts meg. És kérünk, Urunk, hogy ez a szeretet, ami vonz magadhoz, ezt hadd érzékeljük. Imádkozunk, Urunk, hogy segíts betölteni a küldetésünket, leplezd le a szívünket, hogyha a te követésedben, a veled való kapcsolatban bármi leginkább rólunk szól, szabadíts meg ezektől. És kérünk, hogy hadd legyünk a te hiteles, hűséges követőid. Áld meg így a gyülekezeti közösségünket, a kapcsolatokat közöttünk. De áld meg azt is, ahogyan viszonyulunk a teremtett világhoz, a környezetünkhöz, a körülöttünk levő kérdésekhez. És így imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, de a környezetünkért, Gazdagrétért, a városunkért, Budapestért. Imádkozunk az országunkért, a vezetőinkért, keresztény testvéreinkért világszerte. Azért kérünk, Urunk, hogy a te tanítványaid, akik ott vannak, a legkülönbözőbb helyeken a világban, akár vezetőként, döntéshozóként, akár olyan emberként, akik nagyon sok dologra hatással tudnak lenni, hogy tudjanak rád figyelni, megérteni a te akaratodat, és követni téged, és engedelmeskedni neked. Munkáld bennünk ezt az engedelmességet. És kérünk, hogy így őrizd meg, tarts meg bennünket a te dicsőségedre. Hallgass meg Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg, hogy vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.